Elérkeztünk Mózes harmadik könyvéhez, amit a latin nevével úgy fémjeleznek, hogy Leviticus, vagyis a léviták egyházi szolgálatáról szóló könyv, ahogyan Károli is írja az alcímben. De én inkább maradnék a héber nevénél, ami a Vaikra nevet viseli. És mint ahogy minden egyes tórai könyv, így ez is az első fejezet első szaváról kapta a nevét, így a könyvnek is ez a neve, Vaikra, illetve az első heti szakasznak is ebben a könyvben ez a neve, hogy Vaikra. Ami pedig az első fejezet első mondatában így szól, szólítám Mózest, és beszéle vele az Úr a gyülekezet sátorából, mondván. Szólj Izrael fiainak, és mondd meg nékik, ha valaki közületek áldozni akar az Úrnak, barmokból, tulok és juhfélékből áldozzatok. Szólítá, Vaikra, amit inkább úgy fordít a héber, hogy és szólott Mózeshez az Úr a gyülekezet sátorából, de ez a szólott, ez mégis egy érdekes szó, ez a Vaikra, a kara szóból származik, és inkább egy olyan fordítása van ennek, hogy hívta, nevén nevezte. Oda hívta magához. Tehát nem csak úgy oda szólott neki, hanem magához szólította, nevén nevezte. És ebből kapta a könyv is a nevét, ami, ha egy kicsit jobban megnézzük, és lehet, hogy már így az elmúlt évek során említést tettem róla, de mindig úgy érzem, hogy szükséges említést tenni ahhoz, hogy kicsit megértsük a Mózes harmadik könyvét, ami egy olyan ige időben szerepel ez a Vaikra, hogy és szólott. Hát éssel nem nagyon kezdünk mondatot. Ugye itt is a Károli inkább úgy kezdi, hogy szólítá Mózest, és nincs ott az és. Viszont a héberben nagyon nyomatékosan ott szerepel a va. A va, ami az és jelentéssel bír, és a va jikra, és szólította Mózest jelentéssel lehet lefordítani. És szólította. Számomra mindig egy olyan üzenet ez, hogy nincs vége az előző könyvnek, hanem folytatódik. Egy éssel megyünk tovább, szinte viszi tovább mindazt, ami a második könyvben elhangzott és megtörtént. Folytatódik valami, ami elkezdődött. Nem valami új veszi kezdetét ebben a Mózes harmadik könyvében, hanem folytatódik az, amit már Isten elkezdett a második könyvben, és ugye a második könyv az egyértelműen a törvény adásról, a törvény rendeletek kibontásáról szólt, ez az, ami folytatódni fog a harmadik könyvben. Mégpedig abban a formában, hogy tevőlegesen kifejti és kibontja az áldozati rendet, illetve a papoknak a feladatát. Ennek a könyvnek a legrégebbi elnevezése a papok könyve nevet viseli. A zsidóságban is valamikor így nevezték a könyvet a papok könyvének, hiszen valóban a lévitáknak, kohenitáknak, a papoknak a feladatát írja le. Nagyon részletesen beszámol arról, hogy milyenek legyenek az áldozati rendeletek, az áldozathoz szükséges törvényeknek a betartása, hogyan folyjon az áldozat. És tulajdonképpen ez a harmadik könyv valójában erről szól, az áldozatok fajtáiról, formáiról, az áldozat mienségéről, az áldozatoknak a törvényéről. És az áldozatok részletes bemutatása történik meg ebben a könyvben. Mégis egy hangsúlyos szerepet kap ez a könyv a tórai könyvek között, hiszen egy olyan helyzetet mutat be, és egy olyan nagyon részletes leírást ad, ami tulajdonképpen az Istennel való kapcsolatnak a miben létét részletezi. Hiszen az áldozatok bemutatása akkor, abban az időben, amikor a könyv íródott, illetve amikor benne vagyunk ugye ebben a történelmi vonulatban, az áldozatok bemutatásával lépett az ember kapcsolatba az Istennel. És hogy ez mennyire jellemző volt akkor a környező népekre is, azt bizonyítják a korabeli leírások, hogy a pogányok is ugye áldozatokat mutattak be az isteneiknek. Ám azonban a zsidó áldozati rend és a zsidóknak adatott áldozatok bemutatása egész más, úgymond szakrálissá tette ezt az egész áldozati rendszert, és egy olyan különbségre hívja föl a figyelmet, ami egyértelműen a monoteizmus felé tereli az ember figyelmét. Ugye a bálványistenségnek és a bálványistenségeknek a teljes kizárása véget iratott meg ez a harmadik könyv, ami valóban bemutatja azt, hogy ezek a jellegű áldozatok, amiket Isten kér, az örökkévaló Isten, Izrael Istenek kér az ő népétől, az egész más jellegű, mint amit a pogány népek mutatnak be a saját isteneiknek. A pogány népek áldozattételei és áldozat bemutatásai elsősorban arra voltak valók, hogy elnyerjék az isteni jóindulatot, és elnyerjék annak az X Istennek a kegyelmét és kegyességét. Itt azonban nem egy megfelelési kényszer indítja az áldozatoknak a bemutatását, hanem sokkal inkább az Istenhez való ragaszkodás. A ragaszkodás és az ebből adódó engedelmesség. Tehát sokkal inkább egy kölcsönösségi kapcsolat alakul ki ezekben az áldozat bemutatásokban, és nem egy elvárás, mint ahogy ugye a pogányoknál ezek a rituálék elvárások voltak, hogy majd mi bemutatunk valamit, és majd kapunk jót, és az Istenek megajándékoznak. Így sokkal inkább a kapcsolatnak a fenntartásáról volt szó, és azon volt a hangsúly, hogy az Istennel való kapcsolatot éljék meg. Nem azt, hogy mit kapnak, hogy kapnak, és mit üzletelnek, hanem sokkal inkább a kapcsolatnak a megéléséről, a fenntartásáról volt szó. Tulajdonképpen itt értjük meg azt, hogy miért is Vayikra ez a könyv, és miért folytatódik, hiszen amit Isten adott egy törvényrendszert, és kijelentett a népnek ott a Sináj hegyen, érzékeltetni akarta a néppel, hogy én innentől kezdve veletek vagyok. Én kinyilatkoztattam a törvényemet, én odaadtam nektek a törvényemet, kiválasztottalak titeket, mint népet, de ez nem csak egy pillanatig tart, itt és most a Sináj hegyen, és ha innen elmentek, akkor már nem lesz, hanem én ezt vinni akarom tovább, és hogy tudom másképp vinni, ha nem úgy, hogyha áldozatokkal, az áldozatok bemutatásával vagyok kapcsolatban veletek. És így az áldozat rendszer és az áldozatoknak a miben léte minőségileg egész mássá változott, mint mondjuk a pogány népeknél az áldozatok. Itt már valóban a törvénynek a tovább vitelét kell látnunk az áldozatokban, nem a kintről jövő pogány szokásoknak a felvétele az áldozati rendszer Izrael hitéletében, hanem kifejezetten a törvénynek a megélése és a törvénynek a betartása, és ugye egyértelműen a monoteizmusnak a megélése az, amit ők az áldozattal megéltek. És valóban ez egy olyan központi szerepet kap ez a könyv, többször is elmondtuk már, hogy mivel a papokról, a szentségről, a szolgálatokról, az isteni kapcsolatról és az Istennel való kapcsolat megéléséről szól, a legtisztább könyvnek is vélik ezt a könyvet, és pont emiatt a pici gyerekekkel, már egész kicsi kortól, 3-4-5-6 éves kortól a kis zsidó gyerekekkel ezt a könyvet vették elő, ezt kezdték el tanítani, ezt kezdték el olvastatni velük, és nem a teremtés könyvét, és nem a kivonulás könyvét, hanem ezt a Vaikrát, Mózes harmadik könyvét, mert ebben benne foglaltatik tulajdonképpen a zsidó hitéletnek az eszenciája, és benne van az, hogy vallási szempontból hogyan lehet a legtökéletesebb úton megélni az Istennel való kapcsolatot. Ami engem most nagyon megérintett ebből a szakaszból, az nem konkrétan az áldozatok törvénye, és nem is erre szeretnék kitérni, hanem az első mondatnak az első szava, ami az egész könyvnek a címét is adta, a Vaikra. És ez a szó engem picit megmozgatott, a kara szava, ami ugye azt jelenti, hogy nevezni, hívni, megnevezni valakit. És itt azt látjuk, hogy Mózest hívta, nevén nevezte Isten. Aztán folytatódik a második mondattal, szólj Izrael fiainak, és mondd meg nékik. És itt három mondaton belül, egy mondaton belül háromszor szerepel az a szó, hogy szólít, szólj, mond. A beszédnek a szava. Szólj, beszélj, szólj, mond. És amikor nevén nevezi Isten Mózest, akkor azt látjuk, hogy egy olyan szó szerepel, hogy a neve, mondja meg, nevén nevezi a dolgokat. Mit akarok ebből kihozni? Azt, hogy amikor Isten ad egy általános törvényrendeletet a népnek, azt utána személyekre bontja le. Igenis, lebontja azt, hogy néven nevezi a dolgokat, konkrétan itt Mózesnek szól, de én úgy gondolom, hogy ez ma ugyanígy érvényes, amikor Isten általánosságban elmond valamit, azt utána személyessé fogja tenni. Személyessé fogja tenni a mi életünkben épp úgy, mint ahogy Mózesnél is személyessé tette. Nevén nevez, oda hív azért, hogy tudjon szólni. És amikor nevén nevez Isten valamit, vagy valakit megszólít, akkor utána konkrét feladattal bízza meg. És ez az a konkrét feladat, ami itt elhangzik a második versben, hogy szólj az Izrael fiainak, és mondd meg nékik. Csak akkor tud Mózes oda menni, és szólni, és mindazt elmondani, amit Isten rábízott, hogyha ő tisztában van azzal, hogy neki mi a feladata, mi a küldetése, mi az ő neve. És én úgy érzem, hogy most ez számunkra is egyfajta üzenet, hogyha általánosan megismerünk egy törvényt, akkor ne gondoljuk azt, hogy ez ránk nem vonatkozik, ez ránk nem szól. Isten személyessé fogja tenni, pontosan azért, hogy utána be tudjuk tölteni azt a feladatot, hogy tovább megyünk, és szólunk, és elmondjuk mindazt, amit kell. Ugyanis itt a szólj szavánál már az az ige jelenik meg, ami a davárnak a szava, hogy határozottan mondd el, hogyha te már néven lettél nevezve, ha te már el lettél hívva, ha te már ki lettél hívva, és szólított, és megszólított téged Isten, megszólított az ő törvényével, az ő szavával, az ő beszédével, megszólított, akkor neked menni kell, és szólni kell. És itt a szólni igében egy olyan ige szerepel, ez a davar, ami egy nagyon tevőleges, nagyon aktív, nagyon elbeszélő, nagyon a cselekvésre, a cselekményekre helyezi a hangsúlyt. Vagyis, hogyha Isten valamit általánosan kijelent, és az téged megérint, és neked szól, és téged azáltal megszólít, és ezáltal neveden nevez, akkor téged ez cselekvésre fog késztetni. Az embert nem hagyja passzivitásban Isten kijelentett szava. Amikor Isten törvénye megszólal, arra az embernek reakciót kell adnia, és ez a könyv, a Mózes harmadik könyve, a reakciók könyve, ugyanis itt már tevőlegesen megjelennek azok a dolgok, amiket megcselekszenek az emberek. A davar ige jelenik meg, vagyis elkezdem megcselekedni, megtenni, elbeszélni, elmondani, hogy mi az, ami az én életemben beigazolódott, beteljesedett, amit Isten törvény által valósággá vált. És utána, mivel ez az ige, ez a megszólítás egy cselekvésre fog sarkalni, és szólni fogok, és tenni fogom, és menni fogok, és ott lesz a davárnak a szava, ami valóban egy nagyon aktív szó, és valóban egy olyan megmozgató szó, ami az embernek a szellemi, lelki és fizikális lényét is teljesen cselekvésre és tényleg aktivitásra készteti, ezután következik az, hogy és mondd meg. Szó Izrael fiainak, és mondd meg. És itt a mondd meg, az nem más, mint az Amárnak a szava, ami azt jelenti, hogy magyarázd el. Menj, csináld, cselekedj, szólj, és magyarázd el. Magyarázd el annak, aki nem érti, aki nem tudja. És valahogy úgy vagyok vele, hogy ez az egész Vaikra könyv tulajdonképpen erről szól, és valahol számomra egy ilyen személyes üzenetté vált, hogyha én ismerem az előzményt, tehát a Smót könyvét, és ismerem a törvényeket, ismerem mindazt, amit Isten a második könyvben kijelentett, mindazt ismerem, tudom, és van egy általános anyagom, nem csak tudásban, hanem valóban megéltségben is, azt mind Isten személyessé fogja tenni. Személyessé teszi azáltal, hogy igenis a szívemre helyezi, szól, megnevezi, megnevezteti, Vaikra, Kara, nevén fog szólítani, a nevemen fog szólítani, azért, hogy ez az egész átmenjen az én lényembe, és valóban egy olyan személyes feldolgozással legyen a törvénynek, ami által én aktívan tudom ezt megcselekedni, fogok tudni menni az emberekhez, fogok tudni bizonyság lenni, fogok tudni egy olyan életet felmutatni, amivel tükrözöm Istennek a törvényét. És hogyha mindezt még valaki nem érti emellett, tehát hiába ott van a bizonyságom, de nem tudja, hogy ezt most miért teszem, hogy mit miért teszek, akkor annak mondd el. Mondd el, magyarázd el. Magyarázd meg, hogy ezt a lépést te most miért tetted meg. Magyarázd el, hogy ennek és ennek mi volt az előzménye, és mi lesz a következménye. És valahol ez az egész áldozati rendszer egy ilyen funkcióval bír, személyessé tenni Istennek a törvényét, megnevezni saját magamban a dolgokat, meg tudni nevezni azt, hogy mi történt bennem, mi történt az én szellememben változás, az én lelkemben változás, meg tudom nevezni nevén a dolgokat, meg tudom definiálni, körbe tudom írni, le tudom írni mindazt, ami bennem történt. És ehhez kivált egy olyat, hogy nem csak bennem történnek a dolgok, hanem igenis kifelé mindezt prezentálni tudom, tudok cselekedni, meg tudom élni, meg tudom magyarázni, el tudom mondani, hogy amit teszek, azt miért teszem. Igazából az ok-okozati összefüggésekre világít rá ez a könyv, megmutatja azt, hogy az Istennel való viszonyban is milyen rend és rend szeretet van benne. Hiszen a törvény nem csak az én életemben állítja helyre a rendet, hanem helyreállítja az Istennel való kapcsolatomban is a rendet. És mivel ez pont erre épül, ez a könyv, ennek a belsőséges kapcsolatnak a megéléséről szól, ez sem lehet akármilyen, és pontosan erre adja meg Isten a rendet és a rendeleteket. És amikor arról beszél, hogy szólította Mózest, aki szólt Izrael fiainak és elmondta a dolgokat, akkor ez a hármas szólás, ez úgy gondolom, hogy nálunk is, a mi életünkben is meg kell, hogy jelenjen. Személyessé kell válnia Isten igényének, a törvényének. Ha nem válik személyessé, akkor nem tudom megcselekedni, és akkor nem tudom elmondani sem másnak, hogy mit miért teszek. De amikor személyessé válik, és megneveztetik, bennem is definiálódnak dolgok, akkor tudok én is aktív lenni, akkor tudok cselekvő képes lenni, és akkor tudom elmondani és elmagyarázni, hogy mi is történt. És amikor az Istennel való kapcsolatokról fog beszélni ez a könyv az elkövetkezőkben, akkor gondoljunk erre, hogy számunkra miért fontos ez. És én úgy gondolom, ez az egy kérdés az, ami bezárja ezt a fejezetet, a Vaikra heti szakaszt, és kinyitja az egész könyvet, hogy nekem személy szerint mit jelent az Istennel való kapcsolat, mit jelent és hogyan élem meg. És erről fog beszélni Vaikra, és én kívánom, hogy ahogy végigmegyünk a könyvön, és végigmegyünk az áldozati rendszeren, és az egész áldozati törvénynek a lényegén megéljük azt, hogy ez ma nekünk mit jelent. Mert ma éppen úgy szól, és éppen úgy fontos, és éppen annyira esedékes és aktuális, mint akkor volt.